Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ásd mélyre, és hallgass szabadon!
Ez az életben mindig így történik, hogy van egy darab utolsó csepp a pohárban, egy darab semmilyennek látszó csepp.
Igazából szerelem, avagy a szerelmes filmek és az életünk. Tarianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései.
Scott 62 éves vállalkozó, aki szóvá teszi, ha egy speciality kávézó menüjéről csak az a szó hiányzik, hogy kávé. Ellen 61 éves háztartásbeli, aki a gyerekek születésével igazolt ki a non-profit szektorból, és a kirepülésük után újra tüntetésekre kezdett járni egy jobb világért. Scott és Ellen egy házas pár, de úgy tűnik nem sokáig. Terápiára járnak, ám előtte még megisznak egy kávét a speciality kávézóban, amelyet egy transz ők vezet. Egy házasság helyzete. Nick Hornby 10 részes, 10 perces részekből álló kamaradarabja, amelynek második évadában Brendan Gleeson és Patricia Clarkson brillíroznak. Ha egy pszichológust kérdezel, hogy mennyi esélyt adott nekik az együttmaradásra az első rész után, azt válaszolja, hogy...
Hát...
Őszintén?
60%-ot. Aztán volt, hogy ez fölment 80-ra, aztán lezuhant 10-re. Jól hullámzott, nagyon-nagyon jó film.
Van egy jó hírem, meg egy rossz. A rosszal kezdem. Nem, a jóval kezdem.
Oké. Okay.
Kezdem a jóval. Az a nagyon jó hírünk van, hogy az igazából szerelem beszélgetésekből részleteket már a Gondolat Kertészet című rádió műsorban is meg lehet hallgatni. Klasszik Rádió minden szerdán este 7 órától, valamint szombaton délután 3 órától. Ez a jó hír. Szerintem ez jó hír.
Abszolút.
A rossz hír, legalábbis fura hír, és tulajdonképpen ezzel a minisorozattal ezt a jelenséget próbálnánk orvosolni, és kérdés, hogy ez vajon jó választás-e erre, az a következő. Néhány héttel ezelőtt jött a hír, ha emlékszem, hogy Meryl Streep és Don Gummer 1978 óta tartó házassága véget ért a saját 70-es éveikben, és jó, mondjuk már 5 éve külön élnek, ez derült ki most, de akkor 60-as éveik vége felé jártak, amikor szétköltöztek. Szóval a kérdés az, hogy miért? Miért válnak időskorban az emberek?
Szerintem fura lehet hallani, hogy 65-70 éves emberek úgy döntenek, hogy új életszakaszt kezdenek, mert ugye valójában valószínűleg erről van szó, hogy 20-25-30 évnyi házasság után kívülállóként azt szeretnéd látni, hogy továbbra is szeretik egymást, vagy ha nem, akkor ezen nem akadnak fenn annyira, élik az életüket, nevelik az unokákat, és minden jól van. Furcsának tartjuk, hogyha itt valamelyik fél változtatni akar, és ugye nyilván hollywoodi pároknál ezt nem is tudhatjuk meg, hogy, vagy hát legalábbis szerintem nem pontos információval, hogy mi történik, de ahogy Nick Hornby könyvéből készült filmben is érzékelhetjük, vannak szerintem helyzetek, amikor az egyik fél aktívabb abban az életszakaszban még, amiben az élettársával vagy a házastársával van, és nem elégszik meg azzal, ami van, hanem valami újat akar, amihez nem érzi elég jó társnak már azt, akivel együtt van. Én is hallom, hogy ez kicsit önzőn hangzik, hogy miért pont most akar újat, miért nem tud a fenekén maradni, miért dönt úgy, hogy csinál valamit, és most komolyan miért kell ehhez elválni, hogy csinálja azt a dolgot. Ugye, hogy a filmből idézek, ahhoz, hogy valaki kvékerkedjen, azt még nem kéne feltétlenül elválni. De azt gondolom, hogy nyilván vannak helyzetek, amikor olyan mély valójában a két ember közötti különbség, hogy főképpen valószínű az egyik igazán már nem akarja azt valahogy áthidalni. És akkor úgy döntenek, hogy a legjobb, hogyha külön válnak, békében, barátságban, szeretetben. Nem beszélve arról, hogyha van egy harmadik, vagy egy lehetséges harmadik, és akkor felsejlik, hogy esetleg nem csak életelvek, hanem párkapcsolati lehetőségek, vagy egy új szerelem, vagy csak kísérletezgetések időszaka is következhet.
Ja, egyfelől ez nyilván egy bátorítás és biztató helyzet, hogy 61 éves nőnek van még terve az életre, szerintem ez önmagában egy pozitív üzenet. Azt viszont nem tudom, hogy érzékeljem, vagy vegyem, vagy értsem, ezzel itt azért küzdök, hogy akkor ez egy válásba fog szerinte kerülni. Most nem tudom, hogy mondtad, hogy hullámzás volt az egész. Uh-huh. Én is így értem meg elsőre, másodikra is érdekes módon. Egy-két ilyen főfordulat megragad, de a többi nem, és most nagyon jól is hatott, hogy elfeledtem némely dolgot. De hát azért nem tudok választani, hogy ez most mellbevágó volt, vagy szívmelengető, vagy a kettő együtt, és azt sem tudom eldönteni még a magam részéről, hogy tudok ebben pártatlan lenni. Jelen pillanatban.
Mert ki mellett akarsz fogsolni?
Hát a Brandon Gleason mellett, a Scott mellett.
Gondoltam. Én próbáltam úgy nézni, hogy mind a két embernek megláthassam azt, hogy miben jó és miben nem annyira, hogy mi benne a szimpatikus és mi az ellenszenves, és akkor így persze a kezdőképnek az azonnali szembetűnő ellentéte, hogy ott egy morózus, kissé régi módi, saját kliséibe és kereteibe beleragadt 60-as pasi, aki üzletembersége utáni nyugdíjas állapotában pont olyan, mint amilyennek elképzeljük, azokat a férfiakat, akik eltartották a családot, fölnevelték a gyereket, végigcsinálták azt a polgári életet, amit meg kellett tenni, és akkor nyugdíjas éveiben golfozik, szívesen játszik háborús játékokat, elmegy helyszínekre, és aztán filmeket néz, esetleg koncerteket hallgat, szigorúan meghatározottan csak azokat, amelyeket szeret, és aztán lefekszik aludni. Míg a feleség egy olyan 60-as nő, aki egyrészt az nagyon jó, hogy a filmben mindig másképp van felöltözve, hol valami jógacuc, hol valami bohókás, hol egy teljesen klasszikusban nagyon jól van érzékeltetve, hogy a nő is hullámzik, vagyis hát a feleség. Ugye akkor ott látunk egy két gyerekes anyát, akinek nagyon kiröpültek a gyerekei, olyannyira, hogy valójában ő egy nagymama, akinek rengeteg ideje van, a gyerekek miatt otthon maradt, úgyhogy tulajdonképpen az a feladat áll előtte, hogy most már, hogyha az unokák is nagyobbak, akkor így nem mást kell tennie, mint megtalálnia önmagát, hogy ki is ő. Ha már nem feleség, nem anya, nem nagymama, akkor ki az a nő? Azzal a félhosszú vörös hajjal.
És szerinted ezt sikeresen indítja el ezt a folyamatot?
Én úgy érzékeltem, hogy azért indítja el a folyamatot, sikeresen vagy nem sikeresen, mert van neki törleszteni valója. Az elmúlt évtizedekért, amikor sok mindent lenyelt, és nem volt szó arról, hogy ő mit szeretne, ez lehet, hogy nem kommunikálta jól, vagy egyáltalán nem kommunikálta, vagy némely ponton ebben a filmben úgy tűnik, hogy hiába is kommunikálta volna bárhogyan, az ő férje ezt nem hallotta meg. Amire persze mondhatjuk azt, amit Scott mond, mint férj, hogy bármikor hallotta volna meg, amikor egész nap dolgozott, és alig várta, hogy hazaérjen, és leüljön, és elege volt mindenből. De az a 60-as nőknek az a fajta problémája, hogy választ találjon arra, hogy ki ő, és hogyan lehetne még az életben valamilyen érdekes vagy jó dolgot csinálni, szerintem az most egy igazi kortünet. Tehát a 21. században szerintem sokkal nehezebb ilyen szempontból megöregedni, mint a 20. században. Hát most gondolj bele, mész az utcán, szerintem nem tudod megmondani, hogy ki egy 50-es nő, ki egy 40-es, ki nem tudom, 60-as, vagy 30-as adjuk. Szóval ez amikor az van, hogy az 50 az új 40, meg a 60 az új 50, meg a maradj fiatal, 20 fölött már használj szemrenckrémet, akkor óhatatlan ezzel megindul egy olyan dolog, ami régen talán másképpen volt, hogy az 50-es nő az már messziről egy ilyen néninek látszott, mert dajeroltatta a haját, meg pont úgy hízott meg, vagy nem tudom, olyan kosztümöket hordott, Szóval, hogy ebben a 21. században az, hogy egy nő 60 éves kora körül meg akarja találni azt a magánéletet, vagy azt a kihívást, vagy azt a hobbit, vagy azt a baráti társaságot, vagy elvet, elméleti dolgot, amit szeretni tud, és ami kiemeli őt az addigi élete kereteiből, szerintem az egy érthető dolog. Az már egy másik kérdés is a kettejük viszonyáról szól Scott-tal, hogy ehhez ő miért érzi azt, hogy el kell hagyni a férjét, ahelyett, hogy magával húzná, és mindjárt adom a szót, de hogy ezek voltak azok a pontok, ahol én is egy kicsit néha megorroltam rá, hogy de hát Scott változik, és igyekszik, és próbál, hogy akkor most miért kell elhagyni.
Pontosan erről szeretnék szólni, ugyanis ha emlékszel, persze, hogy emlékszel, két epizóddal korábban beszéltük a popcsajok és a többinél, hogy ott ugye Rob, meg az Ibn Hiei által alakított Laura, egyszerűen változni tudnak, és előbb a lány, aztán a fiú. És ez a fajta...
Nem mondjuk 30-asok.
30-asok ők már, igen, de hogy bennük van a változás. Azért van bennük a változás, mert van egy önreflektív attitűdjük, tehát újra gondolni képesek a saját helyzetüket. És így tudnak előbbre lépni. Változtatni tudnak, felismernek hibás döntéseket a saját életükben, képesek ezek változtatni, és így jutnak előre. Itt most azt látom, hogy a Scott az, minthogyha Rob lenne 30 évvel később, tehát a saját maga által begyöpösödő, vagy bemerevedő formáiból pont a helyzet által kilép, vagy legalábbis elkezd kilépni, szerintem egy nagyon erős fejlődésben van. Ezzel szemben a felesége, Ellen az első mondatta, az első rész első felénél azt mondja, hogy el akar válni, ugye ez ott derül ki, és ez a projekt végig megy, bármennyire is meghintáztatnak bennünket időnként a sorozaton belül nagyon ügyesen, hogy most akkor mégis jobban alakul, vagy hát most már mégse, de mégis. És ez a fajta önreflexió hiánya az, amitől én ezt nem tartom egy jó helyzetnek, mert hogyha mind a kettőben lenne önreflexió, akkor azt mondanám, hogy van esélyük. Itt most csak az egyikben látom, akit éppen elhagynak ezt a dolgot, a nőben pedig nem. Ráadásul ez a szerencsétlen ellen, bocsánat a kifejezésért, de hát néha van olyan pillanat, amikor így, tudod, Jézusom, hogy mibe hisz. Tehát, hogy, tehát ott van egy nő 61 évesen, és 30...
És mintha 13 lenne.
Hát én 30-at akartam mondani, de teljesen igazad van.
Na pontosan ez a jelenség az, amelyik azt mutatja, hogy ő valójában az egyénisége nagy hányadát elnyomta a Scott mellett, a házasság, az anyaság, a mindenség nevében és érdekében, és valószínűleg ennek a számlának a visszafizetése zajlik úgy, hogy kicsit a saját hóvaksága áldozatául esik, amikor nem látja meg, hogy a férje mennyire szereti tulajdonképpen. És a másik probléma, hogy a saját önigazolásainak a fogságába esik, amikor nem hajlandó tudomásul venni azt, hogy minden meggyőződése ellenére a férje képes változni. Tehát, hogy nem tartottuk képesnek erre, és mit kell látni? Hogy a végén még jobb fej lesz. Ugye ezek voltak azok a nehéz pontok, amikor hirtelen olyan furcsa volt, hogy akkor a morózus vénember, akit úgy kell becincálni, hát mondjuk a szájérzet kávézó, az valóban, tehát zseniális, hogy tárul elé a minden szempontból potmétert ide-oda tologató 2020-as évek teljes képtelensége olykor, hogy tárul egy 60-as üzletember orra elé, aki ezeket messziről elkerülte, vagy azt se tudta, hogy van ilyen. És végül, hogy lesz ő az, aki minden nap bejárogat, Jay az a szexuális fiúval, a pincér, vagy nem, hogy hívják, amikor kávét csinál?
Barista.
A baristával tök jóba lesz, ráadásul mint férfi dumálnak. Így aztán azt látjuk, hogy ez egy nagyon szép szál, hogy Jay, aki abszolút eleinte nőpárti, mert ugye a nagymama jár be, a szemhetente egyszer, iszik mindig egy teját, és megy utána jogázni. Innen eljutunk oda, hogy Jay, aki nőpárti volt, átáll Scott oldalára úgy, hogy el is mondja, hogy azért az nincsen rendben, hogy egy nő nem mondja el a férjének, hogy egyébként neki így megtetszik valaki. És hogy tulajdonképpen ez az egész elméletes díj arról, hogy ő mit tudom én, szabadságot akar, meg nem tudom, hogy ez így nem igaz, mert hogy az első pillanattól kezdve egy valaki miatt akar elválni, és akkor én egy kicsit akkor ijedtem meg, hogy csak ne az legyen, és lehet, hogy ez lesz, hogy látjuk, hogy egy 60 éves nő is képes megcsinálni azt, hogy hogy is hívják ezt a társaságot, barátok társasága.
Barátok társasága, akik kvékingelnek?
Igen, akik kvékerkednek, igen. Hogy a barátok társaságánál csak messziről néz egy férfit, még igazán nem is ismeri, meg nem tudom én, de hogy ő róla elképzeli, hogy ő vele milyen lenne, és hogy te még szerelmes is lesz, és emiatt válik.
Két megszólalás után.
Igen.
Hetekig semmi impulzus, együtt ülnek egy körben, senki nem szól semmit, kétszer megszólal a férfi, és már bele.
Szóval, hogy ilyenkor látjuk, hogy egy 60-as nőbe, de szerintem egy 70-es, 80-asba is ki tud bújni az a bakfis, aki el van ájulva attól, ami nem az otthoni, a szülei által ósdi életben látott rendszabály, és nem tudom én mi, és akkor ugye azt látjuk, hogy a bakfissá vált 60-as nő, az nézi ilyen kicsit korlátolt vénembernek azt a 60-as férfit, aki egyébként vele együtt érte le az életet. De hogy a nő, ha innen kirobbantja magát, mert hirtelen nagyon szabad szellemű akar lenni, világot akar látni, segíteni akarja a szegényeket támogatni, a rászorulókat, ugye támogat egy 16 éves szomáliai fiút, az is egy olyan cselekedet, amit hát a férje azért úgy nagyon találóan megjegyezné, hogy az se tudja, hogy mit támogat, csak támogatni akar. Mindenképp segíteni akar, el van ájulva mindentől, ami új szellemű, liberális, vagy transz, vagy mindegy, hogy mit, így van, trendi.
És még egy bocsánat, csak úgy kiegészítőleg a szomália fiúhoz, hogy aztán az katra marad, hogy fel nem elje, vagy tovább támogassa. Ennyit a lendületről.
Igen. Szóval, hogy ezeknek az én ki akarom próbálni lendülete, az egy olyan inkább tinédzser lendület, nek tűnik, amiből egy kicsit hiányzik, mondjuk egy érettebb személyiség kontrollja, hanem helyette az van, hogy de, én akkor is ezt akarom csinálni. És a végső pont szerintem a film végén, amikor kiderül, hogy igen, de tényleg válni akar, és akkor kell a New York-i lakás, és akkor azt mondja, hogy de én ezt el fogom adni, és a pénzt nekiadom a barátok társaságának. Na, ott azon a ponton én is azt éreztem, hogy mi? Hogy van két gyereke, tehát vannak unokák, tehát van számos ember, akinek az örökség az így lehet, hogy számítana egyébként, és ő egy csapat vadidegen embernek adja, akik valahogy ugye úgy sejlenek fel a könyv, illetve a film lapjain, mint egy ilyen ismeretlen, kicsit köldöknézős, kicsit a fene tudja, miben hívő, de hát valahogy lehet, hogy ilyen pénzszerző társaság.
Igen, és az egész elleni fordulatban azért ott van a hamis megváltásnak az érzete legalábbis számomra. Tehát, hogy valami olyasmitől vár valamit, amihez egyébként nincsen hozzáférése. A világ megváltása ezeken a módokon, sőt mindig, amikor arról van szó, hogy olyannal foglalkozunk, amilyennek voltak éppen nincs ráhatásunk, ilyen a környezetvédelem ezen a szinten, ilyen a árva felnevelés ezen a szinten, tehát, hogy mindennel egy nagy lelki egyesülésben vagyunk, és mindenem megpróbálunk segíteni, de voltak éppen semmin nem segítünk, viszont eközben meg teljesen szétesünk, és elgurulunk egy olyan zsákutca felé, amiben aztán elég erős lesz a fala végén, vagy lehet a fala végén. Tehát ezek ilyen nagyon nehéz helyzetek, de ő megingathatatlanul megy ebbe az irányba, és nekem ez külön fájt a végén, hogy az első szándékát az teljesen végigviszi. Tulajdonképpen az történik, amit ő szeretne. Két ember viszonylatában, és ebben nincs appelláta, ami jó, hogy Scott közben tényleg úgy tud neki futni az élete következő szakaszának, hogy elvégezte ezt a személyiségfejlődési munkát.
Ennyiben ellent meg akarom védeni, hogy az is lehetett volna, hogy ebből nem születik könyv és film, és egyszerűen az van, hogy
Scott
a bejelentés hatására bekerül egy pszichiátriára, mert összeomlik. helyettelen elcincálja ebbe a kávézóba, elkezdi elmondani neki, hogy mit szeretne, elcincálja a másik furcsa párhoz, Steve és Cindy párterapeutákhoz, az nem derül ki, hogy valóban azok-e, viszont az kiderül, hogy noha párterápiát csinálnak, ők maguk egy-két éve nem együtt élő, konfliktusaikat soha az életbe fel nem dolgozó pár, és szoktak egymással üvöltözni, amikor a hozzájuk segítségért forduló pár problémái valahogy érintik az övéket. Na mindegy, szóval, hogy azért Ellen ugye ebbe a folyamatba behúzza a férjét, átlökdösi az egyik ülésről a másikon, egészen addig, amíg el nem indul Scottnak ez a, tulajdonképpen ez a változása, amiben nyitottá válik nagyon sok mindenre, elkezd megérteni nagyon sok mindent, egy kicsit megérti a feleségét, és akkor még mindig van egy pont, ahol azt gondolja, hogy ha elég tempósan változik, akkor a feleségét visszahúzza abból a döntési helyzetből, ahol nincs más hátra, mint elhagyni, és akkor csalódnia kell, hogy túl vannak már ezen a ponton. És akkor emlékszel, hogy mikor megkérdezi, ez az első, második vagy harmadik részben, hogy de mikor jutottál te erre a döntésre, hogy ez fog történni, akkor azt mondja Ellen, hogy amikor nem voltál hajlandó megnézni velem a Férfi mögött című filmet. És akkor azt mondja, hogy egy film miatt, és az a fej, hát az egyszerűen zseniális, hogy tényleg elhiszi, hogy egy film miatt, és közben ugye ez az életben mindig így történik, hogy van egy darab utolsó csepp a pohárban, egy darab semmilyennek látszó csepp, és az egész pohár kiömlik, és ezek szerint ez a film valamilyen módon Ellen szabadságvágyát, érdeklődését, a lényét, az identifikációs folyamatát jelenítette akkor meg, amire Scott nemet mondott. És biztos, hogy volt ennek előzménye. Biztos, hogy Scott tudott úgy olyan metszően ironizáló mondatokat mondani, hogy Ellenbe megállt az ütő, meg a nagy kés. Biztos, hogy tudott nagyon érzéketlen lenni. És az is biztos, hogy Ellennek nem tudhatjuk, de lehet, hogy 30 évnyi bátorsággyűjtögetés kellett ahhoz, hogy egyszer csak a kontrollfőnök székébe ülve azt mondja, hogy azt hiszem, el akarok válni.
Te hiszel abban őszintén, hogy Ellen ebben a helyzetben azért ráncigálta el pszichológushoz, mert Scottot féltette, és szereti annyira, hogy, vagy szerette annyira, hogy stabil, a lehető legstabilabban menjen az átmenet, és nem inkább arról van szó, hogy önmaga számára volt inkább megnyugtató, meg biztonságos, hogyha ezt minél kisebb amplitúdóval csinálják végig a végén.
De az egyik tartalmazza a másikat.
Gondolod?
Azért gondolom, mert ha azt mondjuk, hogy Ellen egy számítódög, aki tulajdonképpen, akkor neki állhatott volna válni, de az elején is, meg a végén is az nagyon szép keretes szerkezet, ugye azt mondja, hogy azt szeretné, hogy jóban maradjanak. És hogyha ő fölkeltik Scott haragját, akkor szerintem én legalábbis olyannak néztem Scottot, még a régi, kicsit merevebb keretrendszerben, tudod, van az a karakter, aki egyszer haragszik meg, és akkor úgy marad 150 évre, ahogy így, akkor nincs megbocsátás, úgy marad a helyzet, és szerintem Ellen ezt nem akarta.
Az lehet, csak ugye ez bizonyosodott be, hogy ez másképp van. Tehát a Scott nem az a karakter.
Nem tudhatta.
Hát akkor az a kérdés, hogy mennyire ismerte.
Hát az egy jó kérdés.
Én azon gondolkodtam egyébként itt most a filmnél maradva, vagy a sorozatnál maradva, hogy ez egy ilyen helyzet, ha előáll, akkor valahol gondolom az elején lehetett egy félreismerés, vagy valamiféle, vagy lehet, hogy az elején van valamiféle félreismerés. És emlékeim szerint egyetlen egy olyan dialógus részlet volt, ami erre utalt, hogy megkérdezte Scott Ellent, hogy miért szeretett egyáltalán bele. Emlékszel?
Igen.
Kicsit gondolkodott, és azt mondta, hogy olyan vicces voltam, és jó képű talán.
Bizony.
És ez ugye, ez egy tetszés, de nem egy ráismerés valakire. És akkor innentől tulajdonképpen ez a 30 év még viszonylag jó ketyeget le. Bár arra ugye van egy mondás, hogy ők 20 évvel azelőtt, tehát 10 éves házasok lehettek, volt már egy ilyen pszichológusi körük egymással. És akkor ott úgy maradtak, és azon, amit ott megállapítottak, ugye ez a pszichológus már elment, vagy meghaltak, nem tudom, hát nem sokat változott. Van egy még egy aspektus, amit szeretnék felvetni a házasság helyzetével kapcsolatban. Ez pedig az a Szerintem nagyon izgalmas személyiségvonás, hogy ahová Scott bemegy, ott valami történik. Tehát ha emlékezz, amikor a barista sráccal, lányjal, nem, tehát zavarban vagyunk, de ők is zavarban voltak. Zárójel, de nagyon fontos. Szerintem ezt nagyon ügyesen kezeli a film. Őszintén, abszolút, ügyesen, és hát én megkockáztatnám, hogy példaadóan arra nézve, hogy lehet ezt kezelni, és ezt úgy éri el, hogy őszinte. Full őszinte mindennel, és ebben a Scott karakter nagyon a segítségére van, aki egy nagyon szókimondó, egyenes fickó. Tehát, hogy a J-jel való viszony, a baristával való viszony, az megfordul, és ez a Scottnak köszönhető, a Scott változásának köszönhető. Aztán fölmennek a pszichológushoz, akik pszichológus párhoz, ahová fölviszik az aznapi beszélgetésüknek a kérdését, mert ugye mindig visznek valami kérdést vagy szempontot, és a következő rész úgy indul, hogy robbantották a párt.
Így van.
Tehát amikor ők végigvették, hogy milyen fontosak egymásnak egy 10-es skálán, akkor Scott és Ellen egyébként 7-es, és az elvesztésük fordított kérdése is egy 7-es a nőnél, tehát igazából ez egy ilyen elég erős mondás. Akkor ők ezt fölvitték a pszichológusokhoz, akik lejátszották maguknál, és szétrobbant az ügy. Aztán amikor már csak a pszichológus nő, a Cindy, meghívja őket egy intim hétvégi, intimitás
táborba.
Igen, az milyen lehet, és a Scott azt hiszi, hogy szerintem okkal, hogy ez egy ilyen szexuálterápia, szerű valami, és akkor kiderül, hogy nem. Tulajdonképpen ő mond igent, és mennek el oda, mert fölcsillan a szem, hogy itt lehet valamiben változás. A következő részben kiderül, hogy kirúgták őket onnan az intimitás táborból, Scott miatt. De Scott ahová bemegy, ott valami történik, és szerintem ez a fajta személyiség, úgyhogy az tud reflektálni magára és változni, nagyon-nagyon jó.
Igen.
Ugye? És szóval, hogy 60 évesen, 62 évesen van egy ilyen pali, aki még bemegy, és ilyen két dolgokra képes, szerintem ez egy nagyon, nagyon jó tulajdonság.
Persze, de ezt főképpen annak köszönheti, hogy igaz, hogy ironizáló, olykor keményfejű, de egyenes és őszinte.
Igen.
Nyilván tud hasbaakasztókat is mondani, de szerintem minden ilyen helyzet azért történik, mert ahogy ő elnézi a feleségét Ellent, ahogy az cicumázza a mondatokat, meg nem válaszol egyenesen, meg körbeírja, meg nem tudom én a dolgokat, ahhoz képest ő olyan, mint aki állandóan kiteríti a lapokat az asztalra, és akkor a másik ember az asztal túloldalán kénytelen, hogy kezdjen vele valamit, mert ott vannak kitéve. Ugye az, hogy J-jel a kapcsolata hogy alakul ezzel az aszexuális fiúval, mert hát végső soron azért az, ugye abban is az a nagyon szép, hogy Ellen úgy kezeli J-t, mint egy virágszálat. Tehát, hogy hú, nagyon kell vigyázni, hogy óvatosan, nem megbántani, meg nem tudom én. Scott meg oda megy, és egyszerűen megkérdezi, amit így nem tud, hogy miért van 650 féle kávé fölírva izére, melyik az, amelyik egy ilyen rendes kávé. És akkor ugye először Jay így kiborul, mert hogy a trendiséghez van szokva, hogy ott ugye bemegy mindenki, és ha tudja, mit jelent az, ha nem, akkor rögtön úgy választ a trendi dolgok közül, és hogy ugye ez is annyira viccesen kifigurázódik, hogy ott ülsz a trendi kávézóban, és adott esetben iszod a különösen lecsepegtetett, de a végén már olyan citrusos ízű, hogy ihatatlan ízét, löttyöt, és akkor közben te vagy a 21. századi. Szóval, hogy ezeknek a vicces oldala is kiderül, míg nem, mi történik? Az történik, hogy Jay az eljár vele hajózni és horgászni.
Elhívja a Scott, igen.
Igen. És ezzel most nem azt akarottam mondani, hogy na ugye, hogy akkor itt a nem tudom én férfias dolgok, hanem azt akartam mondani, hogy a kezdeti előítéletek, azok azonnal átváltanak és oldódni kezdenek, akkor, amikor kiderül a valódi személyiségük egynémely ellenvonása. És a Steve Cindy párterapeutáknak is a viselkedésében akkor van egy iszonytató nagy robbanás, és hullik szét atomjaira ez a, hát nem is tudom, milyen segítő folyamat, amikor őróluk kiderül valami. És Ellennek szerintem azt látni, hogy az ő férje ilyen hatással van valakire, az voltak pontok, amikor azt gondoltam, hogy talán tetszik, és újra beleszerethet. Ugye egyszer még szexelnek is.
Most milyen jól érezték magukat utána.
Igen.
Ugye, és itt teljesen előjött a remény.
Igen.
Bennem is.
Igen.
Már hogy látva őket, hogy itt akkor valami lehet, hogy elindul. Valami, amit sikerült megbeszélni e területen is, félreértés kapcsán is, igen, és nem.
És
igen.
Nem. Ebből látszik, hogy Ellen nem akart mást, mint végigvinni azt, amit akar. Ebből én arra következtetek, hogy lehet, hogy 35 évnyi vagy 47 évnyi házasságban sokszor nem tudta végigvinni azt, amit akart. Megkockáztatom, lehet, hogy nem azért, mert nem tudta, hogy mit is akarna, amit egyébként véghez kéne vinni, mert élte a feleség, anya és aztán a nagymama életet, de most úgy tűnik, hogy ezt mindenképp akarja, és akkor itt nyer egy másik értelmezést az, hogy miért fontos, hogy jóban legyenek, hogy vissza lehessen menni. Én legalábbis azt gondoltam, hogy ha ebben van egy kurfli, mármint, hogy mondjuk 3 év alatt lefut ez a önmegvalósítás,
kirakatból kinézett, de még meg nem vett és be nem ült kanapé, hogy ennél a metaforánál maradjunk, amit ők használnak. Igen.
Ha az a kanapé kiderül, hogy mégse jó, mert szerintem Ellen se tudja, hogy mennyire fog neki hiányozni minden, akkor lehet, hogy ő tulajdonképpen azt szerette volna, ha van visszaút. Így látunk egy pici meghökkenést az arcán, amikor kiderül, hogy dating appot kezd használni Scott, tehát megnézi, hogy kikkel lehetne ismerkedni, akkor azért egy picit megnyúlik a felesége arca, hogy...
De annyira jó volt, bocsáss meg, szabadba vágok. Ugye előtte azt mondta, hogy úgyis fiatalabb nőkkel fogsz járni, hiszen statisztikailag. De hogy igazából az 50-esekre keres rá,
igen.
Csak azért, mert nem akarja az utolsó rubrikát, ami a 60 pluszos. Ugyanakkor van egy ilyen, hogy mondjam, normalitás a helyzetben, hogy kivel tudja még el... Tehát komoly a szempont, vagy érett a szempont egy ilyen helyzetre. Szerintem azt is sugallja. Most, hogy így beszélgetünk, az jön elém, hogy tulajdonképpen ez az egész hely, ahol ez a speciality kávézó, beleértve a bebejáró Ellennel, meg a két pszichológussal, akikről kiderül, hogy tulajdonképpen maguk se tudják önmaguk életét menedzselni, tulajdonképpen az egész egy áll. Ez a helyszín egy áll, mindenki áll. Két igen. Igaz ember van ebben, vagy két őszinte ember van, a Scott, aki betér, és tulajdonképpen a Jay is az a maga igen. Megfontolásaival, tehát két őszinte ember, ugye, és két igazságkereső ember tud egymással a végén beszélni, bármennyire ellenkező pólusról indulnak. És ha emlékszel, akkor Ellen végig teát kér az utolsó rendelésig, amikor igen. Kávét. Ahogy a Scott.
A tojást.
Ahogy igen, az oltárinál, igen. Julia Robertsnek, ami a tojás, igen. Az neki végül is a tea helyett a kávé. Ez is egy nagyon finom árulkodó jel. Neked ez fájt, vagy mi volt neked a megélésed érzelmileg erről? Nevettél, elszomorodtál, felszabadultál az utolsó snitten. Nagyon szépen tesznek erre pontot. Már amennyire erre igen. Szépen pontot lehet tenni, de abban az értelemben tényleg a lehetőleg jobban.
Szomorú lettem. A lelkem mélyen vágytam valami olyan happy endre, ami úgy néz ki, hogy Scott ott helyben jó fej lesz, annyira, hogy Ellen visszaszerelmesedik, és kéz a kézben ellovagolnak a naplementében. De így meg egy kicsit azt gondoltam, hogy jaj, csak Ellen ne csalódjon akkorát, mint amekkorára lenne lehetőség. Ő egy gazdag nő, és akkor igaziból ez már nyilván az én előítéletem, hogy milyen barátok társasága, könyörgöm. Hogy ő most bizonyos emberek hálójába került, és nem lát ki ebből, vagy tényleg, hogy ez annyira kétélű fegyver, és annyira kétséges helyzet is lehet néha, hogy ő kell vajon tényleg más embereknek, vagy a pénze. Ugye ez egy nagyon nehéz pont, és semmilyen módon nem bántólag mondom ezt jó szándékú kezdeményezésekre, vagy az ilyesmi támogató dolgokra, csak Ellen reakcióiból egyszerűen nem lehet kikövetkeztetni, hogy az, akikhez ő csatlakozik, azok most úgy milyen emberek, mert csak annyi érződik, hogy idealizálja, de nagyon. És hogyha idealizálja, akkor az a baj, hogy amögött bármi lehet a valóság. Egy teljesen meghamisított, egy nem annyira, vagy egy nem. És ehhez képest Scott a férje úgy tűnik, mint aki két lábbal úgy a földön van, hogy még betoncsizma is van rajta. Tehát, hogy nem tud elszállni olyan trendhívó szavaknak, amik ma annyira megmutatják, hogy milyen az élet akkor, ha jól csinálod.
Hogyha betér hozzád egy 60-as pár, ez most nem a film, ez a valóság, ez a real time, akkor azt hogyan sejted meg, hogy, vagy miből lehet tudni, hogy van remény, vagy nincs remény?
A közönyből, az érdektelenségből. Hogyha úgy ülnek egymás mellett, mint két faszent, mármint lehetnek indulataik, meg minden, de hogyha nincs egy közös egymásra pillantás, hogyha semmilyen gesztus nincs egymás felé, hogyha a mondataikban a másik leíró jelleggel szerepel, és nem mint ember, tehát hogyha érezni kitapinthatóan, hogy semmiféle kíváncsiságot a másik már nem ébreszt, sőt, az érdektelenség szövi be őket, akkor általában a helyzetek nem megmentetők.
Az igaz, valahol hallottam, hogy akkor lehet még remény, hogyha van mire közösen emlékezniük, ami jó.
Ez is van, meg az is van, hogy ha még lehet együtt nevetni, ha még vannak közös örömpercek, ha nem bántani akarod a másikat, hanem megérteni, hogy mi történik, hogyha nem elhagyni akarod, hanem megértetni vele valamit, és ha még hiszel kettőtökben, bár tudod, hogy van probléma, na akkor, tudod, mindig lehet olyan, hogy az egyik vagy a másik, vagy épp mindkettő azt mondja, hogy ki akarok szállni.
De?
De?
Hallgassátok vissza az Zoltán.
Igen.
Kedves barátaink, fogalmunk sincs, hogy miért ment szét Meryl Streep és Don Gummer házassága, biztos izgalmas lenne tudnunk, de ugyanennyire megviselt bennünket, sőt egy kicsit jobban Scott és Ellen fiktív házasságának meg annyi titka és működése. Arra bátorítunk mindenkit, hogy a Házasság helyzete című két évados tévésorozat első részét is nézze meg, mert ez volt a második. Az egy derűsebb irányú történet lesz, ennyit azért talán illik meg lehet elmondani. És hát azt is tudnánk javasolni, hogy mindenképpen hallgassátok, amikor csak lehet, a Gondolatkertészet rádió műsorát is, ami egy új gondolatkertészet tartalom a Klasszik Rádióban szerdánként este 19 órától, mert hogy itt is látjuk, hogy az újragondolás segít a fejlődésben. Bármennyire fájdalmas elindulni időnként, és szembesülünk önmagunkkal, de hát ez van, emberek vagyunk. Szóval, köszönjük szépen, hogyha bekövettek bennünket Facebookon, a Gondolatkertészet Facebook oldaláról mesélek, vagy beszélek, ott lehet az Igazából Szerelemmel is gyakran találkozni, illetve az a legtutibb, akkor kaptok meg minden tartalmat, vagy jut el hozzátok, hogyha a hírlevelünkre feliratkoztok, ez a gondolatkertészet.hu beírásával érhető el, ez átdob a Substack oldalra, és ott meg lehet, vagy fel lehet iratkozni. Köszönjük szépen segítő társainak és barátainknak a mostani segítséget, ők Puss Gergő, Pacsai Attila és Lukács Lívia. És hát nagyon kéne valami jót mondanunk itt a végére, hogy ez a elképesztő 60-as évtizedekre szóló veszélyhelyzetet jól kezeljük.
Hogy lehet mindenféle jót kitalálni, lehet más új eszmékben hinni, lehet új hobbikat találni, csak ha fél lábunk a földön marad, az nem rossz. Tehát mind a kettőt egyszerre felemelni az azért veszélyes, mert bár egy 60 éves embert éretnek gondolunk, azért ő is tud úgy viselkedni, mint egy kisgyerek.
Tehát ilyenkor nem mindegy, hogy égből kapott, vagy légből kapott.
Így van.
Szia! Üdvözlünk a Gondolatkertészetben! Ásd mélyre, és hallgass szabadon!